Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
我找到
Jó estét kívánok! A tavaly Prima Primissima díjjal kitüntetett Fábián Éva, az Óbudai Népzenei Iskola tanára, a legendás Kalamajka együttes énekese indította ma esti Táncházban című műsorunkat, melyben a világosi fegyver letételre emlékezünk, mely ezen a napon, augusztus 13-án volt 1849-ben. A háború nem vala cél, csak eszköz a haza megmentésére. Én leteszem a fegyvert, hogy békés polgártársaimat, kiket ezentúl megvédeni gyönge vagyok, mentsem meg legalább a háború iszonyaitól. Írta Görgei Artúr, a magyar csapatok fővezére, aki az Arad közeli Világos melletti szőlősi mezőn tette le a fegyvert a hatalmas orosz túlerő és a reménytelen katonai helyzet miatt. Táncházban című műsorunkban a szülőföldünk adásainak sorozatából az 1849. augusztusi eseményekről Katona Tamás történészt hallhatják. A szerkesztő műsorvezető Cservenka Judit.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Cservenka Judit vagyok. Az 1848-49-es szabadságharc történetének legdrámaibb hónapja volt a 150 évvel ezelőtti augusztus. Voltak éppen 2 nap körül sűrűsödtek az események. Az egyik 9-e volt a temesvári csatanapja, a másik 13-a a világosi fegyverletételé. Ezeket tekintjük át Katona Tamás történész és korabeli dokumentumok segítségével. Nyarán a magyar honvéd hadseregnek már 2 ellenféllel kellett küzdenie, az osztrák császári és az orosz cári haderővel. Reménytelen küzdelem. Azaz, talán mégsem. Görgei Artúr tábornok, vezérkari főnök még június végén azt javasolta, hogy mielőtt a 2 ellenfél egyesíteni tudná erejét, le kell győzni azt, amelyik kisebb erőt képvisel és bosszúra éhesebb, ez pedig az osztrák. Közben a cári hadak előnyomulását békés alkudozásokkal lassítani lehet. A terv végrehajtásához minden magyar erőt Komáromnál kell összpontosítani, támaszkodva Komárom hatalmas, szinte bevehetetlen erődrendszerére. Görgei tervét elfogadta az akkor még Pesten ülésező minisztertanács. De 3 nappal később, Görgei távollétében hirtelen változtattak a haditerven. A lengyel Dembinski tábornok javaslatára úgy döntöttek, hogy valamennyi haderőt délen a Tisza-Maros táján összpontosítják, s a kormány is Szegedre költözik, oda kell lejönnie Komáromból Görgei 30 ezres főerejének, és oda várják Bem erdélyi hadseregét is. Csak hogy augusztus elejére már nem volt erdélyi hadsereg.
A BEM zsenialitására jellemző az, hogy amikor július 31-én Segesvárnál katasztrofálisan megverik, nem kétségbeesik, nem a kezét tördeli, hanem szokása szerint újabb csatát vállal, és augusztus 5-én újra beveszi Nagyszebent. Teljes megdöbbenést keltve az orosz-osztrák vezetésben, egy dologra nem számol BEM. Az, hogy ez egyszer ellenfele Lüders gyalogsági tábornok gyorsan cselekszik. Ha még aznap tovább megy Nagyszebenből, akkor egy diadallal megy tovább. Másnap azonban megjelennek az oroszok, és az előző napi nagy győzelem katasztrofális vereséggé változik, és az erdélyi hadsereg itt megsemmisül. Nem átadja Stein báró ezredesnek az erdélyi csapatok vezetését, és szágul Temesvár felé.
Mindez alatt Görgei serege már harmadik hete vonult osztrák és orosz közt kanyarogva Szeged felé.
Július 12-én indultak Komáromból, mert Görgei súlyos fejsérülése miatt néhány nap késedelmet szenvedtek. Vác és a Dunatisza közének jó része Paskievics kezén volt, így északra kellett kerülniük. Losoncon, Ribaszombaton át Tokaig, majd onnan délre, Nagyváradon át Szegednek.
A 23 napos vándorlás során Görgei három tábornoka közül csak Nagy Sándor József vesztett csatát Debrecennél. Leiningen és Pöltenberg a többszörös ütközetekből is jó részt érintetlen erőkkel érkezett Szegedre, hogy ott egyesüljön Dembinszki seregeivel.
Szegeden azonban már nem volt kivel egyesülni.
A déli fősereg Temesvár alatt volt.
Gondoljuk meg, Szegeden van a kormány, Szegeden van az országgyűlés. Szegeden Dembinszki harc nélkül feladja. De most az, hogy az osztrákok a hatalmas szegedi sáncolatok ellenére az előmenő lovas osztály parancsnok egyszer csak akadálytalanul bemegy Szegedre, hogy ezt a magyarok kiürítik, érthetetlennek találják. Még érthetetlennek azonban az, hogy Szeged után a szőregi töltéseknél áll meg, hogy még egy vereséget szenvedjen. Abszolút ért, az osztrákok számára megmagyarázhatatlan, hogy mi az oka ennek. És mivel akadálytalanul mehetne Aradra, ahol magyar kézben van a vár, ahol ott van a Görgei hadteste, ahova oda küldi a kormányt meg az országgyűlést, akkor ő Temesvár felé kanyarodik. Nagyon derék ember volt, vitéz ember volt, kétszer sebesül meg a magyar szabadságharc során, és ugye föláll, leporolja magát, semmi uraim, mondja, és tovább folytatja a csata irányítását, csak rosszul irányítja a csatákat. Ez a baj, ahány csatát vív, annyit veszít el.
Közben megérkezik Erdélyből Bem, és Kossuth megbízásából átveszi a fővezérséget.
Óriási öröm, mert mindenki úgy gondolja, hogy most rend lesz. Egy dologra azonban nem számítanak, és erre nem is lehet számítani. Senkinek nincs fogalma arról, hogy hol van a lőszertartalék. Dembinszki nem tudja megmondani, elfelejti, hogy hova küldte. És ezért a csata közepén egyszer csak a magyar ágyok elhallgatnak. Pedig 108 ágyú osztrák, 102 ágyú magyar részről szórja a lövedékeket egymás irányába, és egyszer csak a gyalogság döbbenten veszi tudomásul, hogy a tüzérek helyett az ágyuknak kiabálással elindulnak hátrafelé. Nem lehet minden csatában azt mondani, hogyha a gyalogságnak nincs töltőnye, van szuronya. Tehát itt is a tüzérség meghátrálása magában rántja a gyalogságot, és egy remekül vívott, legfeljebb döntetlenre álló csata egy megállíthatatlan futássá változik át a temesvári csatamezőn. Világos az egy záró akkord. A szabadságharc sírja az Temesvár. Temesvár, ahova nem lett volna szabad a fősereknek kerülnie, hiszen Dembinszkinek az a parancs, hogy Aradra menjen. Görgei meg is érkezik Aradra. Kossuth megérkezik Aradra. Dembinszki Temesvárra megy. Ha Görgei tudja, hogy Temesváron csata lesz, ha neki Dembinszki egy szóval elárulja, akkor a Görgei három lovas hadosztálya átnyargat volna Aradról Temesvárra, és megjelent volna az osztrákok hátában. Így fájdalom az osztrákok jelentek meg a Bemapó hátában.
Mészáros Lázár vezérkari főnök.
Az ellenség tartalék hadteste jobb szárnyunkat nehéz ágyúival lőni kezdette. A zavarokhoz azon szerencsétlenség is járult, hogy Bem lováról leesett, s válforgóját eltöri. Minthogy nem volt főparancsnok, A sereg önfeje után hátrált, Stemesvár felé tartott, melyhez vezető út két felén sűrű erdő volt.
Dembinszky tábornok.
A lovasság is az országútra szorult. Ezáltal oly tolongás keletkezett, hogy a két fegyver nem csak lassan haladhatott. A zavar akkor érte el tetőpontját, midőn egy osztrák lövés az összebonyolódott tömeg közé esett. A rend teljes bomlásnak indult. Volt vezénylés, szitkozódás, kiabálás és jajveszékelés, német, magyar és lengyel nyelven, hogy szinte megsiketült belé az ember.
Mészáros Lázár.
Ezzel az ütközet veszve, s tökéletesen veszve volt. Hajnau a várba még azon este belovagolt, csak ekkor láthatta valóban, hogy a sors mély könnyen tevé őt hőssé és híres vezérré. Ezen való örömét ágyúlövések által jelezte, miket mi, az erdőben levő tábornokok mindnyájan hallánk, midőn a vadászházban gyűltünk össze szegény Bem ágya körül, kit éppen kötözének.
Dembinszky Henrik.
Gulyon, Vécsei, Dezsőfi és más törzstisztek az ágy körül állottak. Az orvos elkészülvén én léptem Bemhez, s halk hangon lengyelül szóltam. Nem megmondtam, hogy ez fog történni? Ő épp úgy válaszolt. Meg kellett legalább kísérteni. Majd fennhangon arra kért, venném át újra a hadsereg vezérletét, amit természetesen visszautasítottam. Mészárostól ugyanazon tagadó választ nyerte. A következő nap reggelén Gulyon tábornokot nevezte ki a hadsereg vezérkari főnökévé.
Mészáros Lázár.
Augusztus 9-e az elhamarkodott megütközés miatt szintén oly gyászos napja lett a magyarnak, csak hogy dicstelenebb, mint a mohácsi. Ez is, az is a haza függetlenségét veszteti el. A 45 ezer embernyi hadseregből 30 ezer hová lett, az Isten tudja. Másnap voltak még hadosztályok, de hadsereg nem létezett.
Egy szálig elveszünk, Emi. Vagy fog maradni valaki leírni-e vad, fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja-e gyász dolgokat beszélni, mint valának? S ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történt? És a beszédet nem veszi egy őrült, rémülésteli, zavart észmeséjének?
Temesvár után volt-e más lehetőség, mint a fegyverletétel? Egyes vélemények szerint még jelentős magyar haderőkkel lehetett volna számolni, hiszen Arad, Pétervárad, Munkács és Komáromvár a magyar kézen volt, és fegyverben állt még Erdélyben Beke ezredes, Karánsebesnél Lázár Vilmos, Boros Jenőnél Vécsei, Zsibón, Kazinczy Lajos. Mindezzel a haderővel nem lehetett volna valamit kezdeni?
Ezeket az erőket papíron egyesíteni lehetett volna, de csak papíron, mert a papír türelmes. Ezek egymástól elvágva voltak. Gondoljuk meg a görgei helyzetét, ugye a Dembinszky és Bem temesvári csatavesztése után, amikor a magyar főhaderő szétrobban, és soha senki nem tudja többet összeszedni. Akkor Görgeitől délre van 80 ezer osztrák, északra tőle 100 ezer orosz. Neki van 30 ezer ember, azok közül 5 ezer újonc, akinek fegyvere sincs. 30 ezer embernek van 20 ezer puskája, és az orosz átadási jegyzékből tudjuk, hogy ezek átadtak 34.500 puskatöltény. 1,7-szer el lehetett volna sütni még a puskákat. Ágyúcsövenként volt egy csatanapra való lőszer. Lőszergyártás nem volt, a szegedi nagy lőszerraktár július végén felrobban. Gyakorlatilag nem volt mivel folytatni. Ezt valóban vágóhidra lehetett volna küldeni Görgeinek, ezt a 30 ezer embert, attól nem lett volna az országnak jobb. Tehát egyszerűen nem volt más választás az adott körülmények között, mint vagy az osztráknak, vagy az orosznak megadni magát, vagy hazaküldeni a hadsereget. A déli hadsereg fölrobbanása után lehetett látni, hogy milyen következményekkel jár, ha a hadsereget hazabocsátják. A honvéd elsőnek a fegyverét dobta el, és utána az éhező és a kolerától szenvedő honvédet a különböző rablóbandák agyonverték. Tehát ezt nyilván Görgei nem akarhatta. Az osztrák előtt letenni a fegyvert az lett volna, hogy beismerjük, hogy ez a zendülés bizony elbukott. A törvényes uralkodó előtt meghódoltak a lázadók, a manót. Minket a katonai túlerő legyőzheted, az elveinkből nem kellett semmit sem feladni. Nem is lett volna helyes bármit feladni. És ezért az oroszok előtt teszi le a fegyvert, ami egyszerűen a katonai túlerőnek a bevallása. Ugye azt írja Rüdigernek, hogy inkább vagyok hajlandó seregemet az utolsó emberig feláldozni, sem hogy osztrákok előtt tegyem le a fegyvert.
Görgei Artúr levele Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz császári lovassági tábornoknak.
Tábornok úr, ön bizonyára ismeri hazám szomorú történetét. Ezért megkímélem önt mindazon végzetszerűen egybefüggő események ismétlésétől, melyek minket belevittek a kétségbe esett küzdelembe. Eleinte törvényes szabadságainkért, utóbb létünkért. A nemzet nem kereste ezt a küzdelmet könnyelműen, de igenis becsületesen, álhatatosan és győzelmesen megállta. Ekkor Európa politikája azt kívánta, hogy ő felsége Oroszország császára Ausztriával szövetkezzen, hogy bennünket legyőzzön. Megtörtént. Ezen körülményt én legjobb meggyőződésem szerint felhasználom arra, hogy békés polgártársaimat legalább a háború iszonyataitól megszabadítsam azáltal, hogy föltétlen leteszem a fegyvert. Ezen alkalommal ő felsége a cár nagy lelkűségébe vetem bizodalmamat, hogy számos derék bajtársaimat és egy mélyen megszomorodott nemzetet nem fog ellenségei szilaj bosszú vágyának védtelen kiszolgáltatni. Talán elég lesz, ha egymagam leszek annak áldozatja.
Görgei az augusztus 11-i aradi haditanács után küldi el a levelét Rüdigernek, a haditanács határozatával, amelyik két ellenszavazattal szemben, akik az osztrákok előtti fegyverletételt javasolták, az oroszok előtti fegyverletételt választotta. Kossuth ekkor már úton van kifelé az országból. Zuber alezredes, a tábori rendőrfőnök nyit utat a Kossuth hintójának, és hát Kossuth megy a teljes bizonytalanságba. Ráadásul nagyon javára irandó üresebbel megy. Szöllősi az egyik titkára, amikor a fertőtlenítésen Kossuth átesik a határon, természetesen megnézi, hogy mi van a Kossuth öltönyének a zsebében vagy a podgyászában, és ez sürgősen jelenti az osztrákoknak. Nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy Kossuth, mint tisztességes ember, üres zsebbel és üres kézzel távozott az országból.
Tudta, hogy mit hagy maga mögött, hogy úgy adja át Görgeinek a hatalmat, hogy az le fogja tenni a fegyvert?
Tudja, és nem volt hatalom, amit átadott. Ezt lehet annak nevezni, hogy Magyarország diktátora, de Magyarország diktátorának egy tenyérnyi föld volt a birtokában, és a diktatúra annyit jelentett, hogy választhatott, hogy az oroszok vagy az osztrákok előtt kapitulál.
A fegyverletételi okmányt augusztus 12-én a Világosi Bohus kastélyban írták alá.
Bohus Jánosné, Szőgyény Antónia.
Négy futár vágtatott a hegyen át a kertünkbe, s követte őket egy kisebb négyfogatú kocsi és egy üveghintó. Az elsőből magas nyulánk tiszt ugrott ki, s miután nekem futólag köszönt, az üveghintó ajtajához sietett, melyből gyöngét figyelemmel egy megtört öreg urat emelt ki. A magas tiszt Görgei Artúr, az általa támogatott ősz pedig Csányi László közlekedésügyi miniszter volt, ki pár héttel utóbb a Bitón múlt ki. Már akkor oly gyenge volt életfonala, miszerint a természetet csak pár nappal előzte meg a hóhér. Déli 12 órakor tarták világosba való bevonulásukat az oroszok. Kastélyunk az országútra néző szobájában, azon az asztalon, melyet gyászos erekjeként most is őrzünk, írták alá a fegyverletétel okmányát. Ebéd után Görgei összegyűjté táborkarát és tudatta velük, hogy kik fognak a táborba lovagolni, hogy a csapatokat a holnapi katasztrófára előkészítsék.
Görgei Artúr.
Erőt vevén rajtam a kínzó kételj, vajon saját személyem kiszolgáltatása, alárendeltjeim élete megváltására elégséges lesz-e? Azokat, kik nem szülőhazájukat gyászolták Magyarország bukásában, felszólítottam, meneküljenek. De hasztalan. Egy sem akart a maga megmentéséért barátaitól, és bajtársaitól elszakadni.
Degré Alajos író, a 16. huszárezred kapitánya.
Másnap az egész tábor fel volt állítva, a tisztek egy térre csoportosultak, ahol Görgei lóháton megjelent. Égetően sütött a nap. Ó, ez az augusztus 13. Még a velőt is égette. A tábor indulásra készen állott. Egy óriási gyászmenet, amely a nemzet szabadságát vitte sírba. Világosról szőlőse tartottunk, hol az orosz tábor csatarendbe felállítva fogadott. Itt történt a fegyverletétel. Aki e szomorú jelenetben részt vett, elmondhatja, hogy egyszer már meghalt.
Báró Medgyánszki Cézár, a hadsereg főpapja.
A szellő még lobogtatta az zászlóinkat, és a leáldozó nap még csillogtatta a fegyver és ágyúcsöveket. 26 000 vitéz nemzetünk dísze virága ott állt teljes fegyverzetben. Erősen néztük, hogy jól bevéssük emlékezetünkbe, utoljára láttuk. Szem nem maradt szárazon, amikor táborkara élén Görgei a tündöklő harcos ellovagolt a csapatok előtt. Egykedvű volt és fagyos, mint rendesen. A búcsú tisztelgés után a tüzérek csókot nyomtak az ágyukra, a huszárok leszálltak lovukról, és búcsúzkodva átkarolták lovuk nyakát. Ha nem vagyunk férfiak, és nem figyelnek az oroszok, úgy sírunk, mint a gyermekek.
Görgei Artúr.
Az esti szürkületben gróf Rüdiger lovassági tábornok tartott szemlét a magyar csapatok felett. De a huszár talpon állt a lova fejénél. Kardja a nyerekkápára volt akasztva. A gyalogság fegyvere gúlában, az ágyú mind szorosan egymáshoz szorulva és védtelen. És védtelenül ott hevertek a zászlók is a fegyvertelen hadsorok előtt.
Görgei, kapott-e megnyugtató ígéretet arra nézvést, hogy nem adják ki az osztrákoknak a tábornokokat?
Nem, ilyet nem kapott. Az nyilvánvaló volt, hogy az oroszok mindenkit át fognak adni az osztrákoknak. Az oroszok kezében volt Berg tábornoknak a levele, aki az osztrák főhadiszállásra küldött orosz tábornok volt, aki megkérdezte Hajnautól, illetve Schwarzenbergtől, hogy a magukat esetleg megadni szándékozó magyaroknak milyen választ adhatnak. És ennek a papírnak az alapján tárgyal a Rüdiger vezérkari főnöke, Frolov vezérőrnagy, és mondja azt, hogy a magukat megadók büntetlenségét nem tudják garantálni, de az életét igen. Mert ezt a kecsegtetést kapják. Hajnónak azonban az ágában sem volt a saját ígéretéhez tartani magát. A cár maga úgy gondolta, hogy a politikusokat ki kell végezni természetesen, de a katonáknak kegyelmet kell adni, egy kivétellel Görgeinek nem lehet megkegyelmezni, az meg mint a magyar zászlókat el akarta vinni magával Oroszországba.
És minden egészen másképpen történt.
Azért, mert az osztrák kormány ettől a gondolattól kétségbe esett. Az osztrák minisztertanácson megtárgyalják ezt a kérdést, Schmerling igazságügyminiszter és gróf Thun közoktatási miniszter a Görgei halálára szavaz, a többiek azonban azt mondják, hogy Görgeit csak deportálni kell Klagenfurtban mondjuk, tehát jól eldugni. Tudjuk, egy fiatal és tehetséges magyar hadvezér orosz kézben veszélyes lehet. A krími válság alakuló félben van, ezt mindenki látja, és az osztrákok tudják azt, hogy ők ebben a konfliktusban nem fognak katonailag kiállni Oroszország mellett. Azt a lovagias segítséget, amit a cár adott Ferenc Józsefnek, az Ferenc József nem fogja viszonozni a cárnak. Ilyen körülmények között egy 31 éve zseniális tábornok orosz kézben, azt nem. Inkább legyen eldugva Klagenfurtba.
Mi történt világos után?
Báró Podmanicki Frigyes, huszárkapitány.
Augusztus 13-án vitéz seregünk legénysége hadifoglyokul hajtatott el Csorda módjára Sarkadra, s onnan ide Gyulára, a tiszteknek meghagyván fegyvereik és lovaik. Elbúcsúzván intettem a legénységet, hogy szomorú sorsuk dacára is magyarokhoz illőleg viseljék magukat. Összes készpénzemet, amely 620 forintot képviselt, elosztám a legénység között. Zászlóinkat szertetéptük, és emlékül elosztogattuk foszlányait, a rudakat az üres tokkal adván át.
Görgei Artúr.
Engem még az augusztus 13-ára következett éjszakán a Zaránd melletti orosz táborból Kisjenőre kísértek. A fegyverletétel többi részeseit pedig 14-én ugyanoda, valamennyit.
Külön választották a legénységet, a tiszteket és a tábornokokat. A tábornokokat Rüdiger nagyon szépen megvendégeli, aztán kínos esetek fordulnak elő, tudnélik az orosz főhadiszállásra beosztott Zichy Ferenc gróf, a jeles muszkavezető mellé senki nem hajlandó leülni. Fedrigóni alezredesnek, Kisernő vezető segédtisztjének kellett volna mellé ülni, de állt, mint a cövek, és végén Anrep tábornok volt, egy orosz tábornok, aki felismerte a helyzetet, és így két orosz fogta közele a muszka vezetőt, és Fedrigóni leülhetett saját társai közé. Hajnovozán fölháborodott, mire Rüdiger azt válaszolta neki, kérem szépen, nem hagyhatok éhen halni őket. Itt pohárköszöntők hangzottak el, és ez nagyon is alátámasztotta azt a hírt, ugye, amit Pöltenberg tábornok hozott az orosz főhadiszállásról, amikor Belicki ezredes társaságában, hadikövetségben járt, hogy az oroszok méltányolják a magyarokat, és meg fogják védeni, a cár palástja be fogja takarni a magukat megadók.
Első Miklós Ferenc Józsefnek.
Adjunk hálát Istennek, kedves barátom, hogy megelégelte alattvalóink drága vérének hullását, és alkalmat ad neked, hogy uralkodói jogaink legszebbikét, a helyesen értelmezett kegyelmet gyakorolhasd.
Paszkevics Ferenc Józsefnek.
Hangozzanak el felséget trónusának magasából a megbocsátás és feledés szavai, és az ország, melynek sorsát az isteni gondviselés felséget királyi kezébe tette, áldani fogja felséged nevét.
Ferenc József Paszkevicsnek.
Ha a szívem sugallatát kellene követnem, örömest borítanék áthatolhatatlan fájtlat a múltra. Nem felejthetem el azonban, hogy szent kötelességeim vannak többi népem iránt is, és hogy birodalmam közjava olyan kötelességeket és meggondolásokat kényszerít rám, melyeket nem szabad szem elől tévesztenem.
Hajnau táborszernagy Radecki tábornagynak.
Gyökerestől írtam ki a gazt. A magyarok 300 év óta mindig lázadók. Csak nem valamennyi Habsburg király idején törtek ki forradalmak. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak.
Görgei Artúr.
Az augusztus 15-ére forduló éj beálltával kénytelen voltam egy orosz törzstiszt felügyelete alatt Kisjenőről Nagyváradra az orosz hadsereg főhadiszállására indulni. A többi hadifogoly tábornokok, tisztek és polgári előkelőségek felhívattak, hogy készüljenek reggel hasonlóképp Nagyváradra indulni. Amint utóbb értesültem, csak ugyan útnak indították őket, de Nagyszalonta állomásról váratlanul visszavitték őket Sarkadra. Én pedig Nagyváradon hasztalan vártam a viszontegyesülésre társaimat.
Hajnau utasítása Schlick altábornagynak.
A varsói herceg ő méltóságával kötött megállapodás értelmében a görgei hadtestnél levő volt lázadó főnököket, valamint a volt debreceni országgyűlés számos képviselőjét, végezetül pedig a felkelők mind a matisztjeit, akik azelőtt a császári osztrák hadseregben szolgáltak, kiadják nekünk és Aradra szállítják.
A fegyverletétel híre mély megdöbbenést keltett az országban. A még harcoló alakulatok most már valóban felbomlottak. Ki otthonába, ki búvóhelyre, ki a török határ felé menekült.
Elment Bem, Gulyon, Mészáros Lázár, Kmetti, és augusztus 20-án Orsován búcsút vesz a magyar nemzettől Viszocki tábornok a lengyel légió nevében.
Tartsátok meg nemes szívetekben hazátokba jövetelünk emlékét. Őrizzétek meg hozzánk hasonlóan a haza iránti hűséget, valamint a szebb jövő és megszabadítás iránti hitet. Akkor e nagy áldozatok nem mennek veszendőbe, hanem jövend idő, midőn, ha Isten akarja, veletek egyesülve e szent harcot megújítjuk. Emlékezzetek akkor igazság szeretetetekre, hogy mindvégig veletek maradtunk. Lesz-e egykor még találkozásunk? Vagy halljuk-e csak egymásnak hírét? Igen, halljuk. Majd elbeszéli a hír. Ez és ez és ez nyugszik odalenn.
Kedves hallgatóink, az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletétel emléknapján Katona Tamás történészt hallották, akivel Cservenka Judit szerkesztő műsorvezető beszélgetett. Folytassuk adásunkat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korának dalait idéző felvételekkel. A Békés Banda 1998-as Huszárverbunk című albumáról. A Rabének című felvételen a zenekar vezetője, alapítója, prímása, a néhány éve elhunyt Barbóc Sándor énekét hallhatjuk, majd Szokolai Dongó Balázs kíséri a Békés Banda énekesét, János Hajnalkát, s a Katona kísérő után Dudaverbunk szól, szintén a Békés Banda Huszárverbunk című albumáról.
jobb dolgod lesz, mint a párnak. Jobb dolgod lesz, mint a párnak. Katonának jól van dolga, katonának jól van.
Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat a Békés Banda felvételei zárják, Körös Csentei és Eleki román tánc dallamok. Az album, melyről a felvételeket választottam, 2020-ban jelent meg a zenekar alapításának 40. évfordulója kapcsán, emléket állítva nem csak a zenekar több mint 4 évtizedes működésének, de az alapító prímásnak, Barbóz Sándornak is. Az Eleki énekes és táncdallamokat Gombai Tamás játssza a zenekarral. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.